Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hekkés Lángosnak a 213. adása, és itt van velünk a mai nap folyamán Szenga! Szervusz, Szenga!
Hello, sziasztok!
Szervusz, és itt van velünk természetesen Ninja! Szervusz, Ninja!
Juhé, sziasztok!
És szervusz! És természetesen itt vagyok én is, és az nem érdekel senkit.
Szervusz!
Szervusz! Szervusz, szia, szervusz, szervusz, Józsi,
sziasztok, urak, sziasztok, kedves urak.
Sziasztok, kedves urak, sziasztok, kedves hölgyek, akik hallgatnak, meg akik nem hallgatnak, meg mindenki. Na, a mai adás egy büdzsé adás lesz, úgyhogy előre is bocsánatot kérünk. Aki szeretné tudni, hogy miért, az hallgass meg a logbookot, ez volt a kötelező logbook reklám. Egyébként nem derül ki a logbook. Na, de talán kiderül, nem tudom, meglátjuk, hogy benn marad-e. Na, de akkor kezdjük is rögtön az adást, mert én éhes vagyok, és mennem kell lenni. Szerintem kezdjük egy warninggal, hogy mindenkinek hívjuk fel a figyelmét egy fontos dologra, ami közeleg, és ezt Ninja fogja megtenni.
Hát igen, ugyanis február van, és februárban, méghozzá február idusán bekövetkezik a Valentin nap nevű jelenség és ünnep, amikor a szerelmesek így üdvözlik egymást, meg örülnek egymásnak, és ezzel kapcsolatban kiadott az egyik pénzügyi szolgáltató egy figyelmeztetést. Arra figyelmeztet minket, hogy mivel közeledik a Valentin nap, ilyenkor azért nem csak a szerelem szokott fellángolni, hanem a romance scam bűncselekményeknek az intenzitása is eléggé jelentősen megnövekszik. Ugyanis pont arra, próbálnak ugye rá evezni ezek a csalók, akik így ilyen romantikus csalásokban utaznak, hogy ilyenkor az emberek ugye nagyon vágynak arra, hogy kicsit ugye eltalálja őket a most már fényesre csiszolt ámornyíl, és ilyenkor előfordul az, hogy akikkel eddig mondjuk csak így csevegtek, vagy esetleg mondjuk megkeresik őket egy csevegő platformon, hirtelen nagyon szerelmesek lesznek beléjük, és küldtek néhány ilyen red flaget, ilyen vörös zászlót, ugye, amik arra figyelmeztetnek minket, hogy jó esélye csalás áldozataivá válunk. Következőkre lehet ilyenkor felfigyelni. Akkor, hogyha valaki hirtelen nagyon erős érzelmeket kezd el érezni irántunk, ahogy közeledik ez az ünnepnap, akár szerelmet is, hogyha igazából nincs arra lehetőséget, hogy találkozz vele személyesen egy valós randin, hanem csak így folyamatosan csak online, csak chatben, még webben se, vagy hát kamerán keresztül se, csak chaten, üzenetekben, e-mailekben történik ez a dolog. Mindig van ezekre egyébként általában magyarázat, tehát a munkája miatt nem fér bele, az életmódjában nem fér bele, nem tud találkozni, külföldön van éppen, el kellett utazni, stb. Általában ezek egyébként ezek a csalók rejtélyesek. Tehát az a személyiség, akit ők így magukra vesznek, és akiknek a nevében ők hódítani akarnak, ők nagyon rejtélyesek.
Ez a titkos ügynök szindróma?
Hát körülbelül igen, tehát túl sok mindent nem adnak ki magukról, és a másik az, hogy nagyon, nagyon kedvesek, és nagyon, nagyon, nagyon cukik, például becéznek. Sosem a neveden szólítanak, hanem ilyen becéző neveként, hogy drágám, kedvesem, baby. Azért ennek az a háttere, hogy ne kelljen tudni azt, hogy kivel beszél. Mert általában ők több vasat tartanak a tűzben, és hogyha véletlenül elszólják magukat, hogy Béla vagy Ninja vagy akárki, akkor ha éppen nem Bélával vagy Ninjával beszélget, vagy esetleg Szengával, akkor mondjuk Antenna azt mondja, hogy ez nem én vagyok, bocsi. Úgyhogy tehát ez például egy ilyen fontos dolog, érdemes rá figyelni, és általában ugye problémákba ütköznek ezek a kapcsolatok, valami olyan problémába, aminek az elhárításában számítanak a segítségünkre. És itt jön be a képbe a csalásnak a lényege és a célja, általában pénzt szoktak kérni. Tehát nem tudod elutazni a randira, mert nincs, nem tudja kifizetni a repülőjegyet. Vagy, Vagy mondjuk a kocsival történt valami, és akkor ki kell fizetni az elszállítását, vagy akármicsoda. Lényeg az, hogy valami történik, és akkor így hát próbálnak ezzel rávenni arra, hogy adj nekik támogatást, anyagi támogatást, és az utolsó ilyen red flag pedig az, hogy igyekeznek elkerülni, vagy minél hamarabb lekerülni a randi alkalmazásról. Tehát a társkereső alkalmazáson veszik fel a kapcsolatot, mondjuk, tehát ott akad fönn a hálón az ember, viszont onnan minél hamarabb át akarnak menni valamilyen más alkalmazásra, például mondjuk hát SMS, chat, WhatsApp, Telegram, e-mail, akármi. Lényeg az, hogy nem ezen a randi alkalmazáson. Nem tudom, ennek mi van a hátterében, nagy valószínűséggel ugye az, hogy könnyebb menedzselni talán azt az egészet, illetve nem marad nyoma, és nem lehet visszakeresni. Mert abban ezek a társkereső alkalmazások, ahol be kell regisztrálni, ugye ezek visszakereshetőek.
Ott vadászik.
És logolnak. Úgyhogy ez a vadászterület, és onnan a műveleti terület viszont már WhatsAppon, meg Telegramon, meg Viberen, meg mit tudom, micsodákon van, de sosem sose valós életben. Tehát így általában a személyes találkozás az itt nem szokott összejönni. Viszont ugye akkor, amikor itt vagyunk ebben a február 14-i hangulatban, akkor hát esendőbbek vagyunk ezekre a fajta csalásokra. Úgyhogy ezzel kapcsolatban kaptunk egy ilyen figyelmeztetést, és akkor ezt én most továbbadtam a kedves hallgatóknak, hogy vigyázzanak, figyeljenek oda. És van egy-két érdekes tipp egyébként. Az egyik az, ezek ilyen, olyan tippek, hogy így ha mégis létrejön egy randi, akkor mire kell figyelni. Tehát, hogy például, nem tudom, hogy ez mennyire Magyarországon mennyire releváns, de például ez, hogy ne legyél, mi a mule? Angolul mule, mul, vagy mű, ez a csempész?
Hát igen. Ez egy pénzmosó, ha jól tudom.
Igen,
mosó.
De ugye ez az összvért takarja szó szerint, igen. Aki, de igen, ez a feladata.
Igen, igen. Tehát hogyha valaki arra kért téged, mondjuk egy ilyen romantikus kapcsolatban, hadd tartsa már nálad a pénzét, vagy hogy vidd el neki a pénzét valahova, add át valakinek, vagy ilyesmi, akkor ezért börtönbe is kerülhet valaki, hogyha annak nincs, tehát hogyha az illegális. Tehát ezt próbáljuk ezeket a szituációkat lehetőleg elkerülni. Jó, tehát nem mi legyünk azok, akinél ott tarthatja, mit tudom én, a széfben, vagy az ágy alatt, a cipős dobozban a izéket, a lóvékat.
Illetve, hogyha 10 kiló kokaint föl akar rád celluxozni, akkor azt ne fogva, abban ne menjél bele.
Igen. Illetve ne legyünk zavarban, nyugodtan kérdezzük meg a barátaink, családtagjaink véleményét arról, az új, hát kedvesünkről, akibe belekezdünk éppen, vagy szeretnénk belehabarodni, hogy ők mit gondolnak ezekről. Beszéljünk róla, meséljünk róla, és általában kívülről nézve ez egészen máshogy néz ki, mint ahogy mi látjuk ezt. És itt is igaz a dolog, hogy ha túl szép, hogy igaz legyen, akkor ez valószínűleg nem is igaz. És a harmadik pedig az, hogy ne hagyjuk, hogy kihasználjanak minket. Tehát bármennyire is jó a szívünk, de ha hirtelen valakivel megismerkedünk egy csevegő platformon, vagy egy randi platformon, és akkor neki gyorsan gyógyszerre van szüksége, hát nem biztos, hogy mi vagyunk azok, akiknek ezt meg kell tennünk, hogy nem tudom. Ez a baj, hogy nehéz kimondani ezt, hogy ne. Tehát, és én magam is azt gondolom most per pillanat, hogy ezt lehet, hogy nem kéne erre bújtatni senkit, hogy ne segítsünk egymásnak, mert hiszen ugye, emberek arra vagyunk kondicionálva, hogy segítsünk egymásnak, és ezt használják ki a csalók.
Igen, jó indulatot használják ki a csalók. Ugyebár a terhes anyukát beengedjük, a pizzafutát beengedjük az épületben, nagyon sokszor ezekre a szociális reflexekre építenek.
Igen, tehát igazság szerint, hogyha mondjuk régóta ismerünk valakit, és tényleg szüksége van a segítségünkre, akkor valószínűleg ezt tudni fogjuk, hogy ez oké, de hogyha ez a kapcsolat ez nagyon gyorsan elkezd abba az irányba fejlődni, hogy anyagi támogatásra, függőségre, és ilyesmire hajt, akkor inkább tartsuk meg a szívünket valaki másnak, és ne éljük bele magunkat, hogy ebből bármi jó is kisülhet. Úgyhogy én ezzel a tipp halmazzal, és ezekkel a figyelmeztetésekkel szeretném mindenkit a Valentin nap útjára bocsátani.
Na, hát nagyon szépen köszönjük. Ezek érdekes dolgok. Közben, miközben beszéltél, eszembe jutott, hogy ez most nincs benne az adásmenetben, de ezt most beteszem én, mert hát a Hekk és Lángos valószínűleg egy új szintre fog lépni a jövőben, ugyanis kaptunk levelet menedzsertől, és menedzser azt írta nekünk, a Hekk és Lángosnak, hogy szeretnének velünk partneri kapcsolatba lépni, hogy reklámozzuk a Mobile Legends nevű játékot. Kapunk egy level 40-es karaktert hozzá, és hogyha érdekel a biznisz, akkor jelentkezzünk. Hát én azonnal visszajelentkeztem. Egyébként page.ashley@post.cz-nek, tehát Dél-Afrikának ment a levél, azzal a névvel, hogy menedzser. Úgyhogy ez tuti, hogy ez full valid. És igazából csak egy 3-5 perces videót kéne YouTube-on csinálnunk. Azt még nem tudja, hogy nekünk podcastünk is van, és igazából minden podcastben elmondhatnánk azt, hogy játszatok a Mobile Legend-tel, és használjátok a kódunkat, meg nem tudom mit. Ez már gyakorlás a hatalmas pénzre, amit valószínűleg kapni fogunk. Mondom, azonnal visszaválaszoltam neki, és azt ígérte, hogy elméletileg fog küldeni egy Word file-t. Már még nem jött meg, de nagyon remélem, hogy hamarosan meg fog jönni. Mert szerintem nagy zseton jön be hamarosan. Na hogyha már, ugye? Ez már nagyon itt volt az ideje,
végre, hogy itt bezárhatjuk a Patreont.
Mindent bezárunk, és mostantól izét fogunk, Mobile Legends-et fogunk reklámozni, de ha már a csalókról beszélünk, akkor beszéljünk a kriptovalutákról is. Szenga, neked érdekes híreid vannak a kriptovalutákkal kapcsolatban. Hogy állnak a kriptovalutáid egyébként? Antennával közösen vagytok az izében? Szívóágon?
Hát, a bitcoin az annyira nem vészes, de benne vagyok egy másikba is, ami
vészesebb.
Ami vészesebb, úgyhogy bitcoinnál...
NFT-t vettél?
Nem, ebben nem is merek.
Legyen Hekk és Lángos NFT egyébként? Te, mint piackutató, kriptológus, szerinted ne értelme Hekk és Lángosos NFT-ket csinálni? El tudnánk adni?
Szerintem
menedzsernek
nem.
Például?
Hát a menedzsernek lehet. Menedzseri fizetése lehet, hogy be tudnak nevezni páran Hekk és Lángos NFT-re. Nem tudom, jó kérdés, nem gondolkodtam. Én magam nem mozgok egyáltalán NFT piacon, csak a sima kriptotőzsdéken, úgymond.
Mert ez a kriptotőzsdékben is boomer vagy, ha azt nézzük.
Hát annyiban boomernek számítok, hogy kriptovalutákkal kereskedem. Ma már az is az a durva, hogy lehet, hogy ma már ez is boomerség.
Hát azt mondod, hogy van bitcoinod? Hagyjál már. Fogadjuk, hogy nincs dogecoinod, meg nem tudom, mi a mai.
Nem, shitcoint nem veszek, ez az alap, úgyhogy na mindegy, ez egy érzelmi hullámvasút, mint hogy általában a tőzsde, úgyhogy ilyen szempontból nincs különbség a hagyományos tőzsde és a kriptotőzsde között. Na de, ugye beszéltünk már pár adásra ezelőtt a trendekről, és én ugye akkor is azt mondtam, nem kellett hozzá nagy jós tehetség, hogy azért ez a kriptovilág úgymond jobban be lesz támadva így a jövőben, nem csak a tőzsde rész, hanem pont így akár az NFT vásárlás, vagy ugye önmagában a blokklánc technológia mind inkább a célkeresztbe fog kerülni, mint ahogy ugye ezzel párhuzamosan egyre inkább kúszik az életünkbe, hiába akarnak erről sokan nem tudomást venni, vagy ellenállni. Szerintem ezek megkerülhetetlen dolgok lesznek a jövőben. És ezzel kapcsolatban az Europol adott ki egy friss, érdekes jelentést, ami azt vizsgálta, hogy a bűnözők ugye előszetettel használnak kriptovalutákat, hogy ez milyen trendeket mutat. Az Europol, ugye ez az Európai Rendőrségi Együttműködésnek a szervezete, akik ilyen cyber témában nagyon-nagyon aktívak, azt kell mondjam. Ugye nagyon sokszor beszéltünk már, hogy ilyen nagy pedofil hálózatokat buktatnak le, különböző ilyen kiberbűnözői csoportokat fülelnek le, és így tovább. Szóval ez egy nagyon, szerintem egy jó működés, aktívan működő ilyen rendvédelmi együttműködés. És azt vizsgálták, ahogy mondtam, hogy milyen nyilvánvaló, vagy kevésbé nyilvánvaló trendek vannak a bűnözői kriptó használatban. És néhány fő megállapítást kivettem ebből a tanulmányból. Az első, hogy azért alapvetően még továbbra is a hagyományos kvázi fiat pénzek a dominálók, a cash és a normál, úgymond a hétköznapi életben megszokott valuták és devizák pörögnek a bűnözőknél. Ugyanakkor azt látják, hogy ennek ellen egy elég erősen emelkedő trend van a kriptopénzek használata területén. Ugye valószínűleg itt azért nincs akkora áttörés véletően a használatban, hiszen a kriptónak az elfogadása azért még mindig eléggé limitált, és hát ugye az árfolyam az elég magas volatilitással működik, ami azt jelenti, hogy ugye nagyon gyorsan emelkedik, de nagyon gyorsan is zuhanhat. Szóval az érték állósága, vagy hát a stabilitása azért sok esetben nem összemérhető egy hagyományos valutának az érték stabilitásával. Amit látnak még, hogy a pénzmosásban elképesztő szinteket léptek a bűnözők, nagyon aktívan használják pont a kriptotőzsdéket, hogy például a ranzomként ilyen zsaroló támadásokból befolyó váltságdíjakat itt mossák tisztára, ugye, hogy adják, veszik ezeket a különböző valutákat, így tudják tisztára mosni. Amire...
Mondom, ezek a tumbling, vagy mi, hogy mondják ezt, ezek a mosószolgáltatások továbbra is működnek, nem? Tehát amikor így át forgatják ezeket a dolgokat,
így
ezeket
van.
A altákat.
És hogy erre külön kvázi szolgáltató csoportok alakultak, akik segítenek a kriptós pénzmosásban. Ez is egy ilyen megfigyelés, egy ilyen findingja ennek a riportnak. Ez elég szomorú, vagy hát nem szomorú, de tényszerű megállapításra, hogy a gyermekpornográfiához kötető kifizetések szinte teljesen átmentek már kriptó kifizetésbe, szóval nem játszanak már a bankkártyák, hitelkártyák, és itt tovább nyilván azért, mert azért nehezebb lekövetni egy ilyen kriptós pénztárcás mozgást, mint egy hagyományos pénzügyi rendszerbe történő tranzakciót. Ugyanakkor az egy jó hír, hogy a szigorúbb szabályozásnak köszönhetően a rendvédelmi szervek azért már könnyebben is jobban együtt tudnak működni például a tőzsdei szereplőkkel, hogy hatékonyabban csípjék el a bűnözőket. Ugye ilyen híreket is hoztunk már, hogy akár a Binance, ami az egyik legnagyobb ilyen kriptotőzsde, hogy micsoda humán és mesterséges intelligenciát vett be azért, hogy bizonyos gyanús tranzakciókat kiszűrjön, összekössön pontokat, illetve hogy pont az ilyen bűnözőköröknek a különböző műveleteit valamennyire le lehessen követni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma már messze nem annyira black box a kriptó, mint ami régen volt. Ugye emlékezzünk vissza, amikor pont az, szerintem talán pont a ransomware környékén jelent ez meg, hogy akkor mindig fizessetek bitcoinba, és ugye szerencsétlen vállalatok azt se tudták mi az, hogy bitcoin.
Kivétel nélkül.
Közben meg le volt állítva a teljes rendszerük. Úgyhogy szerencsére ma már azért azt gondolom, hogy a rendvédelmi szervek is kezdenek ebbe fölzárkózni. De sajnos azért ez csak úgy, mint szerintem minden ilyen bűnöldözési kérdésnek kicsit ez ilyen, ez a rabló pandúr, hogy kicsit azért mindig le vannak maradva ugye a rendvédelmi szervek egyed lépéssel, de azért talán így a technológiai fejlődés, és gondolok itt pont erre az algoritmusokra, ami ilyen anomáliákat próbál kiszűrni tőzsdei tranzakcióknál, vagy összefüggéseket feltárni, az talán segíthet a hatékonyabb védekezésben a jövőben.
Ez nagyon érdekes egyébként, mert tényleg, ahogy mondtad, hogy a ransomware volt talán az első, amikor kivétel nélkül minden alkalommal benne volt a bitcoin cím, és alatta volt a tutoriál, hogy egyébként hogy tudsz magadnak bitcoin címet regisztrálni, igen, hogyan tudod feltölteni, stb., hogy mindenképpen át tud küldeni, de ne legyen technikai fennakadás a ransomnak a kifizetésénél. Igen, egyértelműen ebbe az irányba vagyunk. Szomorú látni, hogy, mert egyébként szerintem, tehát ezt mondom úgy, hogy nem értek se a kriptóhoz, se a pénzügyi világhoz, de úgy gondolom, hogy a pénzügyi rendszerünk annyira régi, és annyira lomha, és annyira, hát nem tudom, tehát régi. És tudom, hogy ezeket a társadalomnak a alapjait nagyon nehéz megújítani, de szerintem ez mindenképpen egy jó irányba megy ez a kriptós dolog. Szomorúan, hogy ilyen dolgokra is használni, tehát ugyanúgy, ahogy a tüzet is sok mindenre lehet használni, sajnos ugye ezt is sok mindenre lehet használni.
Hát így van, mint hogy a hagyományos pénzügyi eszközeinket is ugyanúgy használják, nem tudom, terrorizmus finanszírozásra, vagy bármi, nem tudom, rossz dologra, szóval azt gondolom, hogy ezt a kriptó ellenesek szokták egy ilyen jó stigmakártyaként bedobni, hogy na, a kriptó csak erre használják, ez nyilván nem igaz, de pontosan szóval mire használod az adott eszközt, de én is azt gondolom, hogy nem, szóval hogy nyilván a hagyományos pénzügyi rendszer egy elképesztő monolit és lassan mozgó rendszer. Látjuk azt, hogy hogy az USA-ban, nem tudom, minden héten kérdés, hogy akkor éppen most mit fogadnak el, milyen pénzügyi korlátozást, ami a kriptot érint, ugye valahol vannak olyan országok, akkor konkrétan betiltják, hogy egyáltalán is kereskedhess ilyen kriptovalutákkal, de ez nem tudom, szerintem megállíthatatlan folyamat, csak ez a lassú vízpartot most esetét
igen,
látjuk.
Hát nagyon nehéz keresztül vinni ezeket a dolgokat. Az még egy picit szomorúvá tesz, hogy tényleg tudjuk, ugyebár erről is szokott nagyon sokszor túl lenni, hogy ugyebár mennyi energiát veszel, ugyebár a természeti lábnyoma ennek az egész bányászásnak, meg ennek a dolognak. Igazából én abban reménykedik, hogy mit tudom, hogy kibányászunk egy megfelelő mennyiségű pénzt, és akkor idő után le lehetne zárni, és akkor azzal. Te tudod, mintha azt mondanánk, hogy most ennyi pénzt nyomtunk, ugye erre a pénzt azt mindig újra kell nyomni annak érdekében, hogy mit tudom én, hogy ugyebár a bankjegyek elhasználódnak, stb. De ugyebár ezek a bitcoinok gyakorlatilag ezek nem használódnak el. Tehát ezek folyamatosan pörögnek a rendszerben.
Hát megfigyelj, egyrészt már vannak olyan bányászfarmok, amik nagyrészt megújuló energiaforrásból próbálják magukat működtetni. Másrészt, akkor belegondolunk abba, hogy a hagyományos pénzügyi rendszer informatikai működtetése milyen, ezt most gondoljunk bele, egy közepes méretű magyar banknak milyen data centerei vannak, vagy milyen erőforrást sokat igényel. Szóval ez is olyan érvelés, tudod, hogy ez amint hozzá, mellé rakod a hagyományoshoz, azt fogod látni, hogy ez tízszer, nyilván azért, mert maga az ökoszisztém is tízszer akkora, hiszen a kriptopiac összehasonlíthatatlanul kisebb, mint a hagyományos pénzpiac, még most. De most a környezetvédelemmel érvelni az ilyen giant nemzetközi banki rendszerek ellen azért az minimum megmosolyogtató.
Vigyázz! Ugyanis van itt egy kis érvelési hiba, legalábbis erre szoktak hivatkozni azok, akiket pontosan ezzel próbálják szembesíteni, hogy hát igen, mert milyen sok energiát igénybe vesz a, mit tudom én most mondok, egy bitcoin tranzakciót, mondjuk egy óra alatt, vagy egy hét alatt végigmenő bitcoin tranzakcióknak a energiaigénye az ekkora, és akkor ugyanakkor hatalmas nagy energiaigénye van mondjuk a Visa tranzakcióknak is, csak hogy a Visa tranzakciókból sokkal-sokkal több zajlik le ugyanannyi adott idő alatt, mint amennyi idő alatt mondjuk ezeknek a kriptovalutáknak a validációja, meg a tranzakció validációja megtörténik. És ha így nézzük, fajlagosan tekintve, akkor az egy tranzakcióra eső banki költség az szignifikánsan sokkal-sokkal-sokkal kisebb a hagyományos bankolásnál, meg a hagyományos elektronikus bankolásnál, mint az, hogy itt égetjük el azért energiát, csak azért, hogy legyen egy olyan fizetőeszközünk, ami igazából csak teljesen logikai dolog. És a másik, amit még ide hozzá akartam tenni, mikor Béla kérdezte, hogy legyen-e NFT, hogy így próbálom, tehát én nagyon, nagyon komoly erőfeszítéseket teszek azért, hogy elkerüljem ezt az NFT dolgot, mert én egy rettenetesen káros dolognak tartom ezt. Tehát ez egy, az, hogy itt emberek oltári mennyiségű energiát, és tehát az energiát úgy értem, hogy tényleg ezt azt az energiát, amivel lehetne hajtani, mit tudom én, járműveket is, vagy bármit, ilyen energiát, időt, meg pénzt, meg mindent felszölnek abba, hogy egy elit klubba tartozhassanak, mert a nevük fel van írva egy majomról szóló grafikának a blockchainjében, hát tehát ez egyszerűen az én világképemben ez nem fér bele.
Igen, ez... Hát itt nem fogunk most igazságot tenni, abban gondolom egyetértünk. Egyrészt nem a szakterületünk, másrészt szerintem a világ se tudja jelenleg eldönteni, így Suzanne-ben, hogy mi legyen.
Igen, de azért, hogy is mondjam, annyit mondanék erre, hogy azért megnézném ezt a pontos számítást, amit mondtál, Ninja. Lehet, hogy így van, de erre meg azt mondom, hogy ezek én megoldható problémáknak látom ezt. Szóval inkább azt mondom, hogy nem tartom őszintének, mikor a kriptót környezetvédelmi szempontból támadják. Szóval az igazság az, hogy itt szavakban mindenki környezetvédő, de tudod, mikor ilyen, ahogy is mondjam, tényleg ezek a világ globális bankjai ezért aggódnak, mert azért valljuk, hogy nyilván a hagyományos piac szereplői ágálnak a leginkább a kriptolán, hiszen ők a kihívó, az új kihívók a horizonton, akkor azt nem érzem túl őszintének, nem érzem azt, hogy tényleg a környezetért aggódnának, és mint mondtam, ez is olyan, ha úgy tekintek rá, hogy egyszerűen arról van szó, hogy számítógépeket, szervereket, vagy hát unblock számítási kapacitást kell működtetni, tehát egy műszaki technikai problémáként tekintek rá, akkor ezt ugyanúgy be lehet csatornázni, mint bármilyen ilyen kérdés, hogy oké, hogyan tudunk alternatív energiaforrásokat ebbe, vagy megújuló energiaforrásokat bevonni. És akkor tehát el lehet indulni ebbe az irányba.
Ezért a kriptó is lángos.
Nem, de tényleg egyébként tökre megértem azt, meg elfogadom azt, hogy vannak fölösleges kiadásai a hagyományos bankolásnak is, hiszen például az összes ATM, az amikor nincs éppen használva, akkor üres járatban megy. És mit tudom én,
az XP.
Érted, az is fogyasztja az áramot. Meg igen, ott vannak a data centerek, de keresem egyébként azt az összehasonlítást, amire hivatkoztam. Az az igazság, hogy valaki hivatkozott nekem egy ilyenre, úgyhogy én most abból próbálom ezt visszakövetkeztetni,
szerintem,
és megtalálni.
Szerintem,
ha
megvan, gyerekek,
akkor benne lesz.
Jó, szerintem Jordan Ference volt ugyebár a VIP-nk, akivel az ilyen security ökológia témában beszélgettünk, illetve ökológia témában, ők csináltak ilyen modelleket annak érdekében, hogy a természetnek az összefüggéseit megnézzék és megmérjék és lemodellezzék. Szerintem ott tartunk, hogy nem tudjuk megmérni ezeket a dolgokat, mert annyira bonyolult és annyira összetett a rendszer, hogy nem tudunk modellt építeni rá, amiben meg tudnánk mérni azt, hogy ténylegesen összehasonlítani, hogy az egyiket az egyik mellé tenni, a másikat a mellé tenni. Tehát, hogy ugyebár mindig lenne mindig egy réteg, hogy de belekalkuláltad ezt? És te belekalkuláltad ezt? És akkor erre mindig jönne egy következő szint, hogy jó, de és mi van azzal? És mi van a bálnákkal? És mi van a vízzel? És mi van a nappal? És mi van a tároló alapú bitcoin bány, vagy mi az kriptobányászat, amikor a tárolók tartanak? De hogy a tárolók mennyi energiát vesznek? Érzitek, hogy ez egy végtelen ciklus, amiben belefutunk. Szerintem képtelenek vagyunk, a jelenlegi bonyolultság mellett képtelenek vagyunk ezt felmérni, és ténylegesen kimutatni, hogy melyik az, amelyik valóban több vagy kevesebb. Lehet, hogy vannak erre kutatások, amik nagyon-nagyon-nagyon komoly tudósok csináltak.
Én csak azt mondom, hogy álérnek érzem a környezetvédelmi megközelítés. Szóval arról tök jó vitázni, hogy most a hagyományos pénzügyi megoldások lennének a jobbak hosszú távon, vagy a blokklánc alapú technológia és az azzal kapcsolatos pénzügy. Ennek a vitának látom létjogosultságát, csak mikor multinacionális vállalatok, bankok, óriás cégek, pénzügyi szolgáltatók, akik most őszintén szólva mármint nem érdekli őket a környezetvédelem, csak megy a CSR meg a marketing tevékenység, ők ezen aggódnak, hogy hú, a kriptó, annak aztán milyen ökológiai lábnyoma van, és így látom, tudod, a CEO-t, ahol a 100 000-es bankjegyeket törögeti a könnyeit, hogy ez a kriptó, ez nagyon fájna a földnek, úgyhogy ezt inkább ne, maradjunk meg a régi rendszernél.
Szerintem bármelyik oldalról is nézzük, hogy egyértelmű, hogy a föld levansz, de
igen.
Ezen a szinten. De senki nem érdekel, hogy melyik, hogy van. Igazából az a kérdés, hogy melyikben van a nagyobb pénz. De tudjátok mit? Szerintem menjünk át azokra a témákra, amihez egy picit jobban értünk, konkrétan valamennyire, bár ezt se tudjuk mindig pontosan és megfelelően átadni.
Igen, mindig jön egy e-mail, hogy ehhez sem értünk.
Ehhez sem értünk nyilván, de akkor most legyen egy másik dolog, amihez sem értünk. Beszéljünk a sérülékenységről, mert ti hallgatók még nem tudjátok, de én már láttam a listát, hogy mikről kéne ma beszélnünk, és a mai adás egyébként nem a kriptóról szólna, hanem a sérülékenységekről. Tehát én már elképzeltem magamnak, hogy ez az adás, ez a sérülékenységekről szóló adás lesz. Aztán itt beszéltünk egy fél órát a kriptóról. Na, de akkor vegyük fel gyorsan a fonalat. Milyen sérülékenység van ezen a héten, vagy múlt héten, vagy elmúlt hetekben, vagy valamikor, amikor megtörtént. Az egyik nagyon érdekes dolog, ami történt, az, hogy volt a .on Austinban 2021-ben, ez még valahol tavaly volt, és ott volt két, hát nagyon kínai nevű amerikai diák emberkutató, akiket most nem fogok próbálni kimondani, mert az egyiknek a nevénél konkrétan azt hittem, hogy lefagyott a videókártyám, és csak olyan karaktereket jelenített meg, aztán kiderült, hogy nem fagyott le a videókártyám, hanem csak ez egy olyan betű, amit én nem ismerek. Úgyhogy ők egyébként a Star Labs-nak a kutatói, ezt ki tudom mondani szerencsére, ők voltak, akik megpróbálták a Sambát megnyomni a .on-on. A Samba ugyebár az a Linuxos megfelelője a Windowsos file megosztásnak, ha ezt nagyon pongyolán kéne elmondanom, és találtak is benne sérülékenységet, amit aztán be is jelentettek, aztán patchelték, és elméletileg a mai nap folyamán van erre a dologra patch, ettől függetlenül most jöttek ki a különböző kutatások, egy nagyon-nagyon részletes és király kutatást adott ki a Zero Day Initiative, amit ajánlok mindenkinek elolvasni, aki szereti az ilyen bináris mókulásokat, mert egyébként maga a sérülékenység, amit találtak, az egy out of bounds heap read write, ami gyakorlatilag, a heap az mi, az mindig meg, az a halom, igaz?
Igen.
Na, az a magyar megfelelője a halom, igen. Tehát, hogy az a memóriában egy terület, és hogy oda tudnak írni, ahova egyébként nem szabadna nekik. És a sérülékenység az a szambának egy bizonyos moduljában van, ugyebár a szoftverek több alkatrészből állnak, és ez a modul, ez pont egyébként az Apple-ös kommunikációért felel, illetve az OMAS kommunikációért felelne, de ez egyébként csak egy véletlenek, semmi köze nincs az Apple-höz, ez csak egy érdekességképpen megjegyeztem, ez a Fruit becenevet viseli ez a modul találóan. Ebben találták a sérülékenységet. Na és volt itt egy kis ellentmondás azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehet ezt kihasználni. Egyrészt, amit el kell arról mondani, hogy a Sambának, ha jól tudom, az aktuális verziójában, nyilván, hogyha föltelepítetted az update-et, tehát minden, ami 4.13.17 előtt van, ami akkor, amikor kijött ez a sérülékenység, az aktuális volt, az sérülékeny volt, és hogy a default konfigja a Sambának sérülékeny. Részben. Na és itt kell egy picit pontosítani, mert ez a modul, ez benne van, ez nekem eltartott egy ideig, ki szambáztam?
Hú, de szép.
Ugye? Valahogy kitetriszeztem, hogy mi van akkor benne, de ez benne van, ez úgy tűnik, defaultból mindegyik Debian, Red Hat, Ubuntu, mindegyikben benne van, amikor föltelepíted, de a trükk az az, hogy kell, hogy legyen írási jogod fájlokra, mert ugyebár úgy lett meg címezve ez a dolog, hogy autentikáció nélküli, mert valójában nem kell autentikációt, hogyha például tudsz guestként írni fájlt. De ahhoz kell egy olyan beállítás, hogy guestként tudjál írni fájlt. És akkor valóban nem kell hozzá autentikációt, tehát kell hozzá egy ilyen config. Tehát kell, hogy legyen egy írható share. És amikor a fájlt írod, akkor történik meg igazából az exploit, és akkor igazából a másik oldalon mint root fogsz kijönni, tehát mint adminisztrátor, mert a Sambának a root processze az rootként fut. Ezt de szépen megmondtam, tehát az eredeti processze, tehát a démon az rootként fut, és azt exploitálod. Na, úgyhogy ez az, amit róla tudni kell, mindenki update-eljen Sambát. Tehát amikor látod, hogy nyomod az update-et, és ott van benne a Samba, akkor tudhatod, hogy na, akkor most valószínűleg ezt fogja update-elni. Még egyelőre nem tudunk róla, hogy nagyban ki lenne használva ez a dolog, de szerintem nem fog sokáig tartani, mert részletes technikai leírás van róla, amit egyébként ajánlok is, és tudom, szerintem POC-t, én még nem láttam hozzá POC-t, nincs, te láttál POC-t, te se láttál POC-t.
Nem, kerestem,
mert
egyébként pont a napokban kerestem Samba sérülékenységeket, és csak a régiek vannak, tehát nincs új a nap alatt, és ehhez nincs még exploit.
Na, akkor attól függetlenül mindenki update-eljen. Jaj, amit még elfelejtett elmondani, ez fontos, ez egyébként Lucas Leong, a Trend Micro-tól, ő is szintén hozzádolgozott a dologhoz, ő egy kicsit továbbfejlesztette az exploitot, illetve párhuzamosan az eredeti beküldőivel ennek a sérülékenységnek, Orange Tsai is jelentette a sérülékenységet. Az előbbi kollégáról azt kell tudni, hogy ő volt az, aki anno egy rakás exchange exploitot jelentett. Tehát amikor 2021-ben ezerrel exchange patcheltünk, akkor azok a sérülékenységek voltak, amiket ő talál. Tehát ő egy ilyen visszatérő ember, érdemes követni Twitteren, durva dolgokat szokott találni, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy mindenképpen egy jó kollega. Úgyhogy ez volt az első vagon a sérülékenység vonaton. Ninja, menjünk tovább a következő vagonba. Kinyitjuk az ajtót.
Mondtad,
mi van a következő sérülékenység?
Azt mondtad, hogy ehhez a Sambához már kijött a patch, és hát amiről beszélni fogok, az most egy a-patch sérülékenység.
E-patch sérülékenység. Jó,
pontosan. Összekapcsoltam a két vonatot egymással, vagy a két vagont egymással.
Organikus.
Az én vasúti kocsimban az a-patch webszerver szerepel, és egy nagyon érdekes sérülékenység van itt részletezve ebben a cikkben, amit a Zero Day Initiative mutat be, illetve hát ír le. Ez a CVE-2021-44-790-es. Ez egy kódvégrehajtás az Apache szerveren, méghozzá integer underflow miatt. Tehát nem túlcsordulás van, hanem alulcsordulás. És ez fogta meg nekem itt a figyelmemet elsősorban, hogy a túróba lehet kihasználni egy alulcsordulást, mert hogy még a túlcsordulást azt érthető, hogy ki tudjuk használni, hiszen túlírunk rajta, túlcsordul, olyan helyre is bekerül, ahova nem kéne, és akkor ott gondot okoz. De itt alulcsordulás van. Egyáltalán, hogy alakulhat ki egy ilyesmi?
Ez a túl kevés csordul bele.
Hogy igen, tehát, hogy ha valami üres, akkor abból nem tud még kevesebb lenni. Na mindegy, január 25 a dátum, amikor ez kiderült, és amiről itt pontosan szó van, az az Apache webszervernek a Lua skripteket feldolgozó, illetve támogató moduljában van. Ugye az Apache is olyan, mint hogy a Sambánál is említetted, hogy különböző modulokat ilyen, lehet így bele kapcsolni, vagy bele hozzáadni, és akkor azok ilyen funkcionalitásokat tesznek. Lehetővé például az, hogy a websiteunk PHP-t tudjon végrehajtani, az a mod PHP-val történik, a PHP modullal. Ha Lua kódot akarunk, akkor pedig a mod Lua-val. Én őszintén szólva óriási hiányosságomnak érzem azt, hogy lövésem sincs arról, hogy néz ki egy Lua kód, meg hogy egyáltalán mit lehet azzal csinálni. Egyszer írok egy Hello World-öt Lua-ban, muszáj lesz. De a sérülékenység, amiről most szó van, gyönyörű, és csodálatos, és most mindjárt meg fogjátok érteni, és remélhetőleg ti is át fogjátok érezni azt a csodát, amit most itt én megpróbálok átadni. Következő történik. Amikor kommunikál a böngésző a webszerverrel, akkor ilyen különböző requesteket küld neki, arra a webszerver pedig a requestet feldolgozza, és visszaküldi a választ. A request feldolgozásakor két dolgot néz meg, a headert, az a fejléc, és a bodyt, az pedig a törzs. A get kérések, amik csak lekérnek valamit, azok általában nem tartalmaznak bodyt, csak headert, csak fejlécet. Tehát ott van benne az URL, és bekéri. De ha adatot küldünk például egy formal, egy webformal, akkor azt a post nevű, vagy post típusú kéréssel küldi, ott viszont van body. Ott a bodyban küldi el az anyagot, amit küld föl a szervernek. És a Lua modul, mit ad Isten, úgy működik, hogy, illetve alapban az Apache úgy működik, hogyha egy bizonyos típusú posztot küldünk, például, vagyis hát aminek a törzse a multipart per form data típusú információként van kódolva, akkor ezeket az adatokat, amik ott benne vannak, ő gyakorlatilag megszámolja, hogy hány byte-ból áll, és helyet foglal neki a memóriában. És vannak benne ebben az adatban, mivel ez egy ilyen többféle dolgot lehet egyszerre küldeni, hiszen egy form több mezőből állhat, ezért több dolgot küld, ugye, és közé szeparátorokat tesz. És a szeparátorok, az elválasztó karakterek, ő kivonja a hozból. Képzeljünk egy olyan szituációt, hogy rövidebb az adat, amit beküldök, mint a szeparátorral csökkentett teljes body méret. Igazából nehéz ezt így elképzelni, de lényeg az, hogy létrejön egy olyan szituáció, hogy mínusz egyet fog eredményezni ez a számítás. És hogyha ezek a feltételek együtt állnak, és mínusz egyet kap a szerver erre az adatra, akkor ő ezt el fogja tárolni egy olyan változóban, ami viszont csak pozitív számokat tud tárolni. Ha mínusz egyet írunk be egy ilyenbe, akkor történik egy alulcsordulás, ami azt eredményezi, hogy felveszi ez az érték a maximum értékét, amit ő felvehet. Tehát gyakorlatilag ugye a nulla alá megy, és akkor felveszi a legnagyobb értéket, amit lehet, és ez egy óriási nagy szám lesz.
Átbillen a másik irányba.
Átbillen a másik irányba, és a lehető legnagyobb értéket fogja fölvenni. Ez még önmagában nem lenne probléma. Csak hogy ezzel tovább kell dolgozni. Ezt megint eltárolja valahova, és a következő lépés, hogy ezt az adatot, vagyis hát, hogy ezt a méretű adatot, ami most egy óriási nagy szám, ennek helyet kell csinálni a memóriában, hogyha dolgozni akarok vele, tehát van egy olyan függvény, ami memóriát foglal le, illetve a memóriából olvas, ez a memcopy. A memcopy viszont azért, hogy biztosan ne fusson ki a méretből, meg hogy a zárókaraktert is be tudja olvasni, a adott méret plusz egy méretű memória mennyiséget fog másolni. Igen ám, illetve lefoglalni. Igen ám, de ugye a legnagyobb értéknél járunk, vagyis ha ahhoz egyet hozzáadunk, akkor nullát kapunk. Mert akkor visszabillen, és akkor viszont nulla lesz. Egy nulla méretű tömbünk lesz, ami, hogyha elkezdjük indexelni, 1, 2, 3, stb., akkor egy buffer overflow-t fog eredményezni. Tehát az integer underflow-ból lesz egy buffer overflow. Ebből a lépésből, hogy először átbillen negatívba, onnan felmegy maximum pozitívba, majd onnan nullára. És sikeresen kihasználva ezt a jelenséget, megfelelő payloadot beküldve, kódot tudunk futtatni az Apache webszervernek a hát abban a kontextusban, amiben az fut, hogyha rootként fut, akkor rootként, hogyha www dataként, akkor www dataként, ha nem sikerül, akkor meg DOS, denial of service áll elő. Úgyhogy ez a sérülékenység, ez is olyan, hogy detektálható, tehát elég jól lehet detektálni, vannak is rá szép szabályok, amivel lehet detektálni, és szerintem lesz kint erre, hanem már be is van patchelve, bocsánat, a 2.4.52-es HTTP szerver verzió már nem sérülékeny erre. Jó, de egyébként, ha meg nem akartok Lua-t használni, akkor nem vagytok sérülékenyek.
Mondani, tehát szerintem a Lua az annyira nem népszerű a pacsos webes környezetben, ugyebár a Lua-t én onnan ismerem, hogy nagyon sok alkalmazásba szokták beépíteni annak érdekében, hogy skriptelni lehessen az adott alkalmazást. Például egyébként az egyik legismertebb ilyen alkalmazás a World of Warcraft volt, talán még most is az, hogy Lua scriptekben lehetett benne, nyilván egy lebutított, idézőjelesen nem is lebutított, hanem egy bekorlátozott Lua scripteket lehetett vele írni, és ilyen third party automatizációkhoz szoktak. Az érdekes egyébként, nem is gondoltam, mondjuk miért lehetne webben is használni, annyi mindent lehet használni webben motorként, igazából bármit lehet, amiben lehet programot írni. Érdekes. Szerintem ez valójában nem túl sok embert érint, de maga a sérülékenység az nagyon, nagyon egzotikus és nagyon szép és elegantos. Na, akkor haladjunk tovább a sérülékenység vonaton. Ez egy rövid és fájdalommentes dolog lesz igazából. Ez az egész, amit találtam, ez igazából egy reklámcikk volt. Annyira hány ingerem van egyébként, meg kell mondanom a reklámcikkektől, mert annyival hosszabbak, szebben megfogalmazottabbak, összerakottabbak, mint a sima cikkek, amiket így általában csak hogy odahánynak az emberek. Tehát amikor már látod, hogy ez egy reklámcikk lesz, akkor már tudod, mert hogyha látod a hosszát, meg a bekezdéseket, a sok-sok bekezdést, a prózai megfogalmazásokat benne, akkor már tud. Igen, infografikát, tudod, hogy ez egy reklámcikk lesz, de ezt számtalan szó szoktam mondani, de úgy egyébként mi tudjuk hasznosítani, mert érdekes gondolatok is megfogalmaznak benne. És itt most egy visszautalásra szeretnék kitérni, amit annó még hadnaggyal csináltunk, ugyanis egy pár hónappal ezelőtt elmérkedtünk azon, illetve volt az a hír, hogy hamarosan le fog járni idő előtt a CentOS 8-nak a szupportja. A CentOS 8-ot elméletileg még évekig kellett volna, hogy szupportálják, de valamilyen menedzsment döntés kapcsán úgy döntöttek, hogy hát ezt így egy vagy két év után ezt így abba hagyják ezt a dolgot, és nagyon sok ember, aki CentOS-re építette a különböző rendszereit, hát ott most ott állt, hogy hát le kell migrálni a CentOS 8-ról annak érdekében, hogy ez egy szupportált operációs rendszer legyen. A szupportált operációs rendszer az, hát otthon a sarki zöldségesnek nem feltétlenül érdekes annyira, mint egy nagyobb cégnek, ahol mindenféle tanúsítványok van, minden, de igazából a sarki zöldségesnek is érdekes lehet. Mert nem kap onnantól kezdve frissítéseket, és nem csak, hogy frissítéseket nem kap, de patch-eket se kap. És mondjuk security patch-eket sem kap. És hát ugyanezt, és ugye ez történt most, hogy ugyebár a CentOS 8-nak lejárt a szupportja, és hát boom, jött egy sérülékenység, amire ugye egyébként már nincs szupport. Meg egyébként, hogyha tippelnem kéne, akkor valószínűleg, ezt most nem néztem meg, hogy kövezzetek meg, hogyha ez nem igaz, de szerintem például az elmúlt héten a Polkit-re se kapott már update-et, a Samba sérülékenységre se fog update-et kapni, meg az Apache sérülékenységre se fog update-et kapni, akinek CentOS 8-a van. Mert hogyha beírod, hogy update-eljen, akkor így nincs mögötte semmi értelemszerűen. Tehát így. Te tudod, mint akkor megnyitod a csapot a vizében a sivatagban, hogy nem folyik belőle víz, elfogyott. Na, de milyen sérülékenységet találtak most a CentOS 8-hoz, ami kimondottan CentOS 8 nem kompatibilis, hanem érintett. Ez a CVE-2021-41-22, ami gyakorlatilag a Lux megvalósításában a CentOS-nek, illetve a Red Hat-nek ott derült ki. Hát, mi a sérülékenység? Igazából erről csak egy szót szeretnék mondani. Az a lényeg, hogy lokális, hogyha hozzáférsz, akkor a Lux titkosítást tudod korrumpálni, kikapcsolni, ha azt nézzük. A Lux titkosítás az gyakorlatilag a Linuxos változata a BitLockernek, tehát ezzel titkosított be a merevlemezedet, ha egy Linuxos gépről van szó. Ennek nem olyan nagy egyébként a kritikussága, mert lokálisan is ott kéne lenned. Nem 100%-os, ha jól értettem a kititkosítás, úgyhogy ez nem szuper, tehát ezt a sérülékenységet kimondottan a cikk kedvéért, a reklámcikk kedvéért ásták elő, de a gondolat egyébként nagyon érdekes, mert hogy mi ugye már mit tudsz tenni, hogyha van egy ilyen nem szupportált rendszered, az egyik megoldás az, hogy megpróbálsz oda menni, mint rendszergazda, és megpróbálod befoltozgatni, megfelelő csomagokat letölteni, feltelepíteni, vagy saját magad leforgatod a forráskódból az adott új verzióját a szoftvernek, ami sérülékeny, és megpróbálod azt beilleszteni a helyére, ami, hát aki már próbált meg ilyen dependency, hogy mondjak ezt magyarul, ilyen függőségi rémálomból kikerülni.
Ne is mondd.
Ott azért lehetnek problémák. Tehát ha van neked egy szoftvergyártód, illetve egy disztribúció összerakó gyártód, aki ezzel foglalkozik hivatalosan, akkor ezt ő valószínűleg megcsinálja helyetted, de ha nincs, akkor hát ez meló lesz. És ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogyha valamit te oda idézőjelesen begányolsz, akkor az ott a mai nap folyamán ott van, de amikor jön a következő frissítés, azt megint meg kéne csinálni. És minden szoftverkomponenshez, ami kap frissítést, arra meg kell csinálni. Itt szerintem, megmondom őszintén, ez Linuxon ez gyakorlatilag tarthatatlan, mert ugye már múltkor is beszéltünk arról, hogy vannak cégek, akik ezt magukra vállalták, ezt a hatalmas feladatot, hogy mindenféle operációs rendszereket szupportálnak, annak ellenére, hogy nem ők fejlesztik, és ez egyébként ez egy ilyen cégnek volt a reklámja, hogy ők eladják magukat nektek, és hogyha megveszed tőlük a cuccot, akkor ők szupportálják tovább neked a dolgot. Hát, ez olyan dolog, hogy ha bízol bennük, ha nem bízol bennük, nem bízol bennük, de ha ez most egy lélegeztető készülékhez, vagy valami nagyon fontos dologhoz, akkor valószínűleg nem tőlük fogod megvenni azt. Bár lehet, hogy fantasztikus munkát végeznek, de azért van benne egy rizikófaktor azért, hogy egy third party-ra átadod az operációs rendszerednek a frissítését. Hogy ők majd megcsinálják neked ezt a dolgot, meg kezelik is.
Nem tudom, én ezt nem szívesen adnám ki a kezemből egyébként, bár tényleg a dependencia, tehát most nekem így PTSD-m lett attól, hogy legutóbb a dependencia horror mi volt, tehát így konkrétan egy csomagot akartam update-elni, és azt mondta, hogy nem, föltelepíteni, és azt mondta, hogy föltelepíteném, de nincs fönt ez a csomag, és nem lehet telepíteni. Pont. És ilyenkor meg vagy lőve, tehát így kész, ennyi volt, az nem fogod a fölmenni. Ha csak nem update-eled az egészet, vagy nem tudom, és akkor, ja, és az a legjobb, amikor olyan csomagot akar, ami már 1000 éve nincs benne a repóban, nem azért, mert elavult a gépet, hanem mert annyival elavult a szoftver, amit fel akarsz tenni, hogy ezt már nem lehet, mert azt az egzotikus csomagot akarja, és arra nincs, hogy is mondja ezt a Debian, meg az Ubuntu, no installation candidate.
No installation. Ez nagyon elegáns változata. Nem tudom, tehát egyébként nekem ez az a munka lenne, amit, hogyha fizetnének, se csinálnám meg. De úgy látszik, valaki annyira magabiztos volt, hogy nem tudom, hogy hány, föl van sorolva egyébként az adott cég, és szándékosan nem is mondom ki a cégnek a nevét, de hogy hány nem szupportált operációs rendszert szupportálnak ők. Hát ez gyakorlatilag az olyan, mintha a te céged az fejfejessel foglalkozna. Hogy ti a fejfejesnek a legkülönbözőbb migré, tehát a legegzotikusabb migréneket bevállaljátok az emberek helyett. Tehát ez nem tudom, tehát ez... Érdekes, tehát ez vagy szarul, vagy nem, ez vagy nem jól lehet csinálni, vagy nem tudom.
Hirtelen eszembe jutottad azt, hogy ezzel, hogy a nem szupportáltat szupportálják, kicsit olyan, mint amikor most én például voltam a kisboltban, és volt egy darab rétes, amit senki nem vett meg. És olyan szomorú volt az a rétes ott, és így megvettem és megettem, hogy ne szomorkodjon ott. Meg tudod, mikor van egy van egy csoki, de el van törve, és akkor ezt mindenki ott hagyja. Meg látszik a csomagolásán, hogy törölt, hát
igen.
Haza kell vinni, szegény, ott szomorkodik egyedül. Lehet, hogy ilyen jó tündérek ezek a vállalatok is.
Igen, meg szerintem 10 év múlva lesz egy Pixar rajzfilm, ahol az magukra hagyott operációs disztribúciókat fogják így feldolgozni, és akkor jön az öreg Debian, meg a kis CentOS, meg a kis Fedora, akik elmennek kalandozni, és mondjuk valakinek lesz egy kernelpánikja, és meg kell javítani a kernelpánikot, de el kell utazniuk annak érdekében.
És akkor tudod, látod, hogy megy Sántit, és az egyik kezét így nem tudja használni, és akkor, hát veled mi történt, kis Debian, és akkor sajnos a jobb kezemre már nincs driver.
Hát, ha pár év múlva megjelenik a Pixar animációs film, akkor tudjátok, hogy itt hallották a dolgot.
Egy újabb HNL ötlet, amit mások valósítanak meg.
Bizony, bizony. Hát ez már csak így van. csak így dobáljuk a dolgot. Na, de akkor nézzük meg a sérülékenység vonatunkat, mi az, ami húzza. A sérülékenység vonatunkat, ami húzza a mozdony, az mondjuk legyen ebben az esetben a ransomware, és Szengának van egy nagyon jó ransomware-es híre. Múlt héten nem volt ransomware-es hírunk, és egy picit így már menet közben éreztem a hiányát a dolognak, úgyhogy szomorú is lettem. Szenga, mesélj nekünk egy ransomware-es hírt.
Igen, nincs hét ransomware nélkül, ugyebár. Ez kicsit, ebben viszont lesz egy kis csavar, úgyhogy mielőtt mindenki elaludna már előre, hogy a újabb zsaroló vírus. Az egyik érdekesség, hogy ezt a ransomware-t állami APT csoportok, ilyen állami kiber hadsereg, vagy hát ilyen kemény csapatok használják, na, ahol van pénz, paripa, fegyver, minden. Konkrétan egy iráni állami hacker csoportról van szó, akik elég aktív kiberkémkedési kampányokat folytattak az elmúlt időszakban. Ugye azért ez nem egy nagy újdonság, nagyjából minden nagyhatalom csinálja ezt, hiszen a kibertérben még mindig sokkal egyszerűbb és kevésbé kockázatosabb kém tevékenységet folytatni, mint a való világban. És kiadtak ezzel kapcsolatosan egy elemzést, hogy itt úgy kötötték össze a pontokat, hogy a Memento Ransomware kampány egyik IP címén keresztül, vagy azzal kapcsolatban kötötték össze ezt az állami APT csoportot, akik után már nyomoztak, kutattak. Itt alapvetően két ilyen iráni csoportról van szó, az egyik a Moses Staff, illetve a Charming Kitten. Imádom ezeket a neveket.
Vonzó kis cica.
Igen, továbbra is, nem tudom, tényleg művészet, amilyen neveket adnak ezeknek a csoportoknak. Ugye róluk azt lehet tudni, hogy Európában, Közel-Keleten és az Egyesült Államokban nagyon aktívak. Utóbbi van az elnökválasztási kampányba is próbáltak beavatkozni elsősorban ilyen dezinformációs e-mailek terjesztésével. És hát ezt a Powerless Backdoor nevű trójait használják, ami ugye nyilvánvalóan túl, hogy információkat lopnak, keyloggereket tud hatékonyan teríteni a kompromittált hálózaton, alapvetően ezzel az eszközzel működnek. De az egyik csavar az az, hogy miután megszerezték azt, amit a kanak, ledobnak egy ransomware-t, és úgy búcsúznak a célponttól, ami kicsit ilyen felégetett föl taktika, meg hát azért is érdekes, mert ugye alapvetően ez a műfajnak a lényege, hogy radar alatt zajlik a dolog, és az APT, ugye ez az Advanced Persistent Threat is arra utal, hogy egy hosszú távon fenntartott, a megtámadott által nem érzékelt tevékenységről van szó, és nyilván az a cél, hogy minél tovább észrevétlen maradjál, és úgymond csak akkor mész el a rendszerből, ha már kirúgdosnak téged. De ők mégis egy ilyen taktikát alkalmaznak, illetve maga a csavar az egészben, hogy hát egy olyan ransomware-t dobnak le, amiért nem kérnek váltságdíjat. Magyarán semmi másról nem szól, csak a pusztításról és a káoszról, hogy amit tudtunk, kiszedtük, ugye felterképezték a hálózatot, megvetették magukat, és ha már úgy érzik, hogy itt végeztek, akkor azért ott hagynak egy ilyen titkosítást, ami ebben az értelemben ugye nem is ransomware, mert hogy valójában nem kérnek pénzt cserébe, nincs disk decryption ebbe az esetben, úgyhogy azért ez eléggé káosz kommandónak.
Igazából ez ilyen titkosítási szolgáltatás, hogyha azt nézzük. Tehát, hogy...
Igen, így is.
A one-way titkosítási szolgáltatás.
Igen, így is lehet nézni. Úgyhogy azért ez szerintem elég hardcore, mert az egy dolog, hogy figyelgetnek úgy a hálózatodon, meg a rendszereidbe is szednek ki infókat, de azért az az igazi oltás, mikor úgy jössz rá, hogy amúgy itt voltak, hogy beszélsz egy olyan ransomware-t, ami ez valójában nem tartozik feloldó kulcs.
Ez érdekes, amúgy kicsit olyan, mint amikor kiveszel egy autorádiót egy kocsiból, majd felrobbantod az autót, és akkor egy tulajdonos ugye az nem fog gondolni arra, hogy itt neki elvitték az autorádióját, hiszen lehet, hogy az egész autóban nem marad annyi, hogy azonosítsa belőle, hogy a rádiót kivették-e vagy nem. Tehát ez egyébként egy marha jó módszere annak, hogy a nyomokat eltüntessék, illetve elterjék a figyelmet a fő tevékenységről.
Hát alapvetően ez volt a kutatása, vagy ezt mondta ki, hogy ugye ez volt a lényeg, hogy eltüntetni a nyomokat, de valójában meg valamennyire, ha ezt mégiscsak, nem tudom, forenzikus szempontból, vagy bárhogy azért vissza lehet menni, hogy pontosan mi volt a bejutási pont, és így tovább, illetve itt, amit mondtam, hogy itt azért különböző IP-ket már összekötöttek, és így, szóval így kötötték össze ezt a kvázi ransomware kampányt a kémkedéssel. Szóval, hogy érdekes, mert hogy amit mondtam, hogy alapvetően az lenne a lényeg, hogy radar alatt, hogy adott esetben kise derüljön, hogy te ott jártál, és hogy van egy kvázi backdoorod az adott hálózatba. Szóval ez ilyen érdekes kérdés, hogy most ez jó megoldása, hogy eltüntesd a nyomaidat, vagy ez pont inkább jobban felhívja a figyelmet, hogy valami mélyebb vizsgálatot kell csinálnunk.
Egyébként egy pár hónappal ezelőtt a Moses Staffról már beszéltünk, nekik volt egyébként ilyen dicsőségfaluk is, hogy milyen hát cégeket nyomtak meg.
Igen.
És ugye ők voltak azok, akik állítólagosan a Unit 8200-at megbirizgálták. Nem tudtunk róla konkrét a részleteket, de én annól is látogattam a weblapjukra, ahol hát ilyen ügynök adatokat lehetett letölteni, ami többségében héberül volt, úgyhogy sajnos én ott kiestem a versenyből, de a fényképeket fel tudtam mérni, hogy ha ezek valóban ügynökök, akkor valószínűleg ők nem annyira boldogok. De de ott is ez volt, hogy gyakorlatilag azért mentek be, hogy pusztítsanak, meg hogy adatot szivárogtassanak ki.
Igen.
Úgyhogy teljesen, azon gondolkodtam, hogy mennyivel jobb a titkosítás, mint a törlés. Elméletileg a titkosítást az valószínűleg tényleg nehezebb visszaállítani, mondjuk ezt a Kurttól kéne megkérdezni, hogy ők hogyan állítanak vissza szívesebben törölt adatot, vagy enkriptált adatot. Nehéz megmondani. Ugyebár törölni is lehet úgy, hogy megfelelő mennyiségben és mélységben, de ahhoz azért általában egy külső merevlemez kell szerinted. Ugyebár akkor tudod teleírni a biteket kellőképpen, hogyha azon nem fut jelenleg operációs rendszer. Aztán a fene se tudja. Na
miért nem értünk ehhez?
Nem vagyok én ilyen számítógépes ember, nem tudom, videókazettákkal szoktam foglalkozni egyébként az esetek többségében. Nem, de tényleg most nem szoktam adatot visszaállítani, na lőjetek le, tehát érted, nem, megkeres valaki egy merevlemezzel, azt mondom neki, hogy hagyjál békét, ez a valóság. Ha már ott tartunk, hogy szerencsé, Istenek hála, még soha nem voltam ott, hogy mondjuk 70 merevlemezt vissza kellett volna állítanom, tehát nem, de valószínűleg fel is mondtam volna. A vonatunkon, ha már én vagyok a mai nap a kalauz, én megmondom, hogy én a saját híreimet már kihúztam, mert sajnos nincs rá időnk, úgyhogy a két utastársamat, illetve a kollégámat kérdezném meg, hogy választhatok híreket, hogy szeretnétek még, hát mondjuk egyről beszélni.
Fejenként?
Nem.
Ó.
Úgyhogy tudod, mint a Dark Knight-ban így bedobom közétek, ahogy hívják ott.
Kettétör biliárd.
Igen, a biliárdákot, és akkor oldjátok meg. Hát nincs a iszik.
Nem nehéz választani, tekintve, hogy egy hírem maradt.
Hát tudom, de ninjának is van.
De ez volt a kérdés, kettő. Hogy fejenként egy...
Úgyhogy ninja rosszabb helyzetben van, mint te, ja. Ha azt nézzük.
Jó.
Úgyhogy ninja, szerintem te érdemled meg az utolsó hírt.
Szuper, köszönöm. De egyébként nem fogod megbánni.
Na!
Mert szerintem... Szenga hírét nem tudom. De az is biztos nagyon jó. Tehát Szenga mindig nagyon jó híreket hoz. Következő. De ez egy minőségi ugrás. Na figyeljetek. Mondjátok meg nekem azt most, hogyha egy számítógépen dolgoznotok kell fájlokkal, mi az első program, amire gondoltok?
Én tudom.
Te neked van benfentes információ.
Igen, nekem van benfentes. Total Commander-re gondolok én, vagy az Explorer-re nyilván.
Vagy az Explorer-re, tehát az Explorer-re dolgozzon az, aki mazohista.
Egyébként igen.
Total Commander. Képzeljétek el, hogy a Total Commander-rel lehet privilégiumot eszkalálni.
Mm.
Ez egy nagyon, nagyon érdekes és cuki sérülékenység, ugyanis az ember nem gondolná, hogy ebben van valami, tehát hogy ezzel lehet bármit is csinálni. De aki használt valaha Total Commander-t, és szerintem azért elég sokan vagyunk ezzel, rendszergazdák szeretik a szerverekre föltenni, hogyha dolgozniuk kell rajta, akkor könnyítse a munkájukat, a fájlokat másolni ide-oda. És a CVE 2020-17-381-es kódszámú sérülékenység arról szól, hogy a Total Commander, amikor alapértelmezés szerint telepítjük, akkor ő nem a Program Files Directory-ba installálja saját magát, hanem a C2.per TotalCMD mappába. És elköveti azt a hibát a telepítés során, hogy a hozzáférési jogosultságokat nem állítja be úgy, hogy ne lehessen alacsony jogosultságú felhasználóval a benne lévő fájlokat írni, módosítani. Ezért gyakorlatilag azt el lehet követni, hogy ha én egy alacsony jogosultságú felhasználó vagyok egy olyan gépen, amit többen is használunk, és van közte rendszergazda is. És a Total Commander könyvtárában, a C2.per, Total CMD könyvtárban átnevezem, vagyis hát igazából nem átnevezem, hanem lecserélem a Total CMD.exe-t egy tetszőleges executable-re, egy tetszőleges futatató állományra, ami mondjuk hozzáad engem a rendszergazdai csoporthoz, majd egyszerűen csak várok arra, hogy a rendszergazda elindítsa a Total CMD-t, mert ugye neki az asztalon ott van az ikon, telepítés során létrejött az ikon, az ugyanarra az exére mutat, viszont az ikonnak nem változik meg attól az ikonja, hülyén hangzik, tehát a link file-nak nem változik meg attól az ikonja, a parancsikonnak a formája, hogy én lecseréltem azt. Ugyanaz a kis floppy lemez marad. Megnyomja, elindítja, és bum, megvan a privilégium, hozzáadott engem azéhez, a rendszergazdai csoporthoz. Ez egy 4,4, tehát 4.4-es kritikalitású. Ez egy 4.4-es kritikalitású helyi, tehát lokális hozzáférést igénylő, autentikált privilégium eszkaláció sérülékenység, ami a korábbi, a 9.51-es alattal lévő Total Commandereket érinti. Kipróbáltam, elképesztően könnyű kihasználni, és tök jól működik, tehát ez most egy ilyen közszolgálati közlemény, akinek a szerverén Total Commander van, és rendszergazda, az legyen szíves, törölje onnan, és telepítse úgy, hogy a program files-ba kerüljön ez a program telepítve, ott nem lehet kihasználni. Jó, de ha a C2.per Total CMD-ben van, akkor az nagyon veszélyes. És aki pedig ilyet lát egy szerveren, és ő nem rendszergazda, akkor ne ilyen vissza vele, legyen szíves, jó? Csak mondjuk szóljon a rendszergazdának, hogy ezt érdemes lenne egy kicsit így megváltoztatni.
Igen, szóljon a rendszergazdának, hogy itt van a hack-kés lángos fizessen be a Patreonra, és pecselje fel, illetve hogy ezért telepítse fel újra a Total Commandet. Egyébként nekem is a C-be van, tehát csak hogy mindenkit megnyugtassak, és én továbbra is állítom azt, hogy szerintem a fájlkezelésnek továbbra is azért kétpaneles fájlkezelő a múltja, a jövője és a jelenje, tehát én nagyon sok mindent meg lehet csinálni nagyon kényelmesen command line-on. Vannak dolgok, amiket én is ott csinálom, de hogyha fájlkezelésről van szó, akkor szerintem this is the way. Na! Ez egyébként egy nagyon király sérülékenység, és mondom, tehát én is érintett vagyok, és számtalan szerveren fönt van a Total Commander is. Hát igen, használjátok Far Commandert, ami csak egy access, csak le kell dobni valahova. Na, akkor sihuhu, szerintem megérkeztünk az állomásra, hol van az állomás, nem tudom, mindenkinek ott van az állomás, én megyek és ebédelek, illetve vacsorázok a restiben egyet, aztán felülök megint a vonatra, aztán elmegyek másfelé. Sajnos a vonatot egyébként nem tudjátok, de rövidebbé kellett vágni, tehát volt még sérülékenység, ami sajnos kiesett. De ha Isten is úgy akarja, akkor lehet, hogy jövő hétre át tudjuk tolni, és akkor ott folytatjuk az utazást, ahol most abba hagyjuk. Na, én Béla voltam, köszönöm, hogy itt voltatok.
Sziasztok.
Köszönöm a híreket, én pusszantok mindenkit, sziasztok.
Sziasztok.